Én elsőként folytatva Bence délelőtti előadását, a tejnek a modularitásáról fogok beszélni. Itt tulajdonképpen átveszek minket már a haladóbb szintű felhasználáshoz. Arról nem volt szó a délelőtti előadásban, hogy a tej egy moduláris felépítésű rendszer. Hogyha megnézzük a guidelines-t, akkor látható, hogy 23 nagy fejezetből áll. Ezek nem mindegyike nevezhető feltétlenül modulnak, de mindegyik különböző területeit tárgyalja a tej felhasználásának. Bocsánatot kérek, közben eszembe jutott, hogy nem mindenki ismer feltétlenül, úgyhogy az lett volna a helyes, hogyha először bemutatkozom. Én Kalcsó Gyula vagyok, júniustól dolgozom a Petőfi Irodalmi Múzeum Unionban, meg a Digitális Bölcsészeti Központjában. Előtte majdnem 20 éven keresztül Egerben tanítottam, az Eszterházy Károly Főiskolán ma már egyetemnek hívják. Egyébként alapvetően én nyelvész vagyok, a PhD fokozatomat magyar nyelvészetből szereztem meg, és az ottani magyar nyelvészeti tanszék oktatója voltam, de van informatikus könyvtáros végzettségem is, és az informatikus könyvtáros képzésem idején volt szerencsém egy olyan oktatóval találkozni, aki felhívta a figyelmet a tejre, illetve tőle tanultam először még a 2000-es évek elején tejről. Éppen akkor előttem sokkal jött ki a P5-ös ajánlás, tehát akkor még az friss volt, tehát már én már azt tanultam egyébként. És az informatikus könyvtáros diplomamunkámat már tej témában készítettem, tehát így ártottam bele magam, illetve hát azóta is foglalkozom korpusz nyelvészet kapcsán tej annotált szövegekkel. Visszakanyarodott át a tejhez. A 23 fejezete a guidelines-nak nem mindegyik modul. Egyébként ugye Bence itt mutatott egy korábbi verziót, ha most átkattintok az elemeket bemutató függelékre, akkor ott el is lehet olvasni, hogy jelenleg 580 tej tag szerepel az ajánlásban, tehát ő 500-ot mondta el kereken, ugye Bence délelőtt, tehát már lassan 600-hoz közelít egyébként, és ezek a fejezetek, ezek különböző témák köré szerveződnek, és tulajdonképpen azokat lehet moduloknak tekinteni ezek közül, amelyek speciálisan egy adott terület elemkészletét és attribútumkészletét mutatják be. Én majd kicsit részletesebben a forráskiadás és a digitális kiadások moduljáról fogok beszélni. Ez egyébként a 11. és a 12. fejezete a guidelines-nak. Ezek azok a klasszikus filológiai területek, amelyek ugye a mi feladataink közé is fognak tartozni majd a Digitális Bölcsészeti Központban. De előtte általában a tej részterületeiről. Az egyes fejezet pontosan ezzel foglalkozik a guidelines-ban egyébként, a tej infrastruktúrájával, és itt ugyanezeket a fejezeteket, amelyeket az előbb a tartalomjegyzékben láttunk, egy kicsit másképp csoportosítva is megtekinthetjük. És itt ez a formális nyilvános azonosító tartalmazza azt a leírást, ami tulajdonképpen az adott fejezetnek a fő témája. Sőt, látható, hogy itt az általunk is művelt területek közül például a kéziratok leírása, vagy a szövegkritika külön modulként, és egyébként a guidelines-ban külön fejezetként is szerepel. Ha valaki tej kódolásba vágja a fejszéjét, akkor van néhány olyan fejezete a guidelines-nak, amelyet mindenképpen meg kell ismernie. a modularitás az nem azt jelenti, hogyha mondjuk én csak dráma szövegekkel akarok foglalkozni, akkor elég a hetes fejezetet megismernem, mert ugye az foglalkozik a performance textekkel, hanem meg kell ismernem olyan részeit is a guidelines-nak, amelyek általánosabb útmutatást adnak. Ezek az általánosabb részek, ezek a guidelines elején szerepelnek egyébként. Ugye a headerről én már most nem fogok beszélni, mert Bence ejtett róla szót. Tulajdonképpen a TEI fejléc az a metaadatolása való. Minden TEI dokumentumnak az elején van egy rövidebb, hosszabb header, amely a legfontosabb metaadatokat tartalmaz. Ez nyilván egyébként egy kutatói döntés, hogy ki milyen mélységben metaadatolja a saját szövegkiadását. Vannak egészen bő metaadatolt kiadások, meg vannak egészen szűkszobók is, majd mutatok egy-két példát. És a harmadik fejezet, mint látható, az minden TEI dokumentumban hozzáférhető elemekkel, tegekkel foglalkozik, illetve ez úgy is érthető, hogy tulajdonképpen ezek mind olyan elemek, amelyekre majdnem minden textológiai feladatban szükség van. Tehát ez például egy olyan fejezet a guidelines-nak, amelyet mindenképp meg kell ismernie annak, aki TEI-vel akar foglalkozni. Itt ugye például az egyszerű bekezdésektől kezdve a kiemelés, idézet módján át az írásjel kezelésig mindenféle dolgról szó van. Ugyancsak feltétlenül szükséges megismerni a négyes fejezetet is, amely a TEI-nek az alapvető szöveg strukturális elképzelésével foglalkozik. Nyilvánvaló, aki foglalkozott már textológiával, az tudja, hogy első az elmélet, tehát mindenféle gyakorlati tevékenység mögött kellett legyen valamilyen elméleti elgondolás. Nyilvánvalóan a TEI-nek is van ilyenje, bár gyorsan hozzá kell tennünk, hogy a TEI a kezdetektől fogva igyekszik ezeket az elméleti alapokat vázlatosan, vagy ahogy is mondjam, szóval nem túlságosan nagy kidolgozottsággal előírni, ugyanis az egy alapvető filozófiája a TEI-nek, hogy igyekszik teret hagyni a különböző elméleti elképzeléseknek. Tehát, hogyha valaki más vagy eltérő módon szeretne kódolni valamit, akkor erre meghagyja a TEI a lehetőséget. De hát nyilvánvalóan azért azt mégiscsak meg kell mondani, hogy egy szövegnek alapvetően milyen elemekből kell állnia, és ezzel foglalkozik a négyes fejezet. Tehát, hogy milyen nagyobb egységei vannak, azokon a nagyobb egységek belül, hogyan lehet kisebb egységeket kódolni. Ugye itt délelőtt szó volt például a back elemről, és hogy annak milyen lehet a tartalma, és ugye beszéltünk arról, hogy bár a TEI elnézve egyébként ad eligazítást, tehát hogy szerintük mi az, ami a back-be tartozik, és ezt, ha jól emlékszem, fel is olvastam, igen. Ez a függelék, glosszárium, jegyzetek, bibliográfia, index és kolofon, de hogyha valaki úgy gondolja, hogy ettől eltérő tartalmat szeretne ugye back anyagként kódolni, akkor erre is megvan a lehetőség. Csak azt kell mondom még egyszer mérlegelni, hogy az valóban máshogyan, más a TEI által kinet eszközzel nem megvalósítható esetleg. Majd utána kell annak nézni, hogy a kéziratos források, tehát a primary sources feldolgozásáról szóló fejezetben nincs esetleg olyan készen kínált megoldás az általatok backként kódolt elemekre, amelyeket valahogy a máshol is lehetnénk. Jó, akkor nem szóltam. Külön fejezet foglalkozik az írási rendszerekkel, illetve a TEI-nek a karakter használatával. Ugye akkor, amikor a TEI létrejött, akkor ez még nagyon, nagyon húsba vágó probléma volt, ugye az 1980-as években, de hát azóta már szinte azt lehet mondani, hogy okafogyottá vált, hiszen a Unicode világában hát alig van olyan karakter probléma, ami ne lenne megoldható. Bár én magam is találkoztam egyébként ilyennel már. Ugye a TEI kínál egy olyan megoldást, hogy a Unicode-ban nem kódolt grafémákat, azokat, hogyha a kiadásnak a készítője saját maga dokumentálja, akkor akár használhat ugye, olyan karaktereket is, amelyek a Unicode kódtáblán nem szerepelnek, és ugye ezt egy úgynevezett entitásként kell definiálni, és utána akként ahogyan ugye a definícióban megtörténik egy rövidített formának a deklarálása, akként lehet a szövegben használni és hivatkozni rá. Én ugye mondtam, hogy a forrás kiadásról, a kritikai kiadásról fogok beszélni, ezért a többi modulként használható guidelines fejezetről még akkor egy mondatot mondanék. Ugye külön fejezetek vannak az egyes műnemek betartozó szövegfajtáknak a kódolási ajánlására, mint a vers, a dráma, sőt, van kifejezetten a beszélt nyelvi szövegeknek az átírására használható elemkészlet is, ugye ez a 8-as fejezet, illetve nagyon gyakran használják a TEI-t a szótáraknak a kódolására, ugye a szótár készítésben az XML-nek egyébként is nagyon fontos szerepe van, egy nagyon jól és rugalmasan használható jelölőnyelv a szótárkészítés céljaira is. Eszter tudna erről mondani nekünk egy-két szót, ugyanis ugye egy nyelvtudományi intézetben például az akadémiai nagy szótár az egy XML korpuszon alapul, és ugye ez a szótárkészítésben sokszor igen nagy könnyebbséget jelent. Ugye itt nem hangzott még el, de van egy olyan megállapítás, amelyet nagyon gyakran lehet hallani az XML kapcsolatban, és én is osztom ezt a nézetet. Ez pedig az, hogy egy jól struktúrált XML dokumentum az egyben már adatbázis is. Tehát egy megfelelő XML korpusz esetén például nincs szükség külön adatbázisra, illetve ha mégis szükség van, akkor nagyon könnyen elő lehet belőle állítani. A 16. fejezettől olyan problematikus területeket érint a guidelines, amely a különböző textológiai jelenségeknek a megjelenítésével, kódolásával kapcsolatos, mint a különböző szövegrészeknek az összekapcsolása, az különböző elemző mechanizmusok. Foglalkozik például az összes fejezetben a nem hierarchikus struktúrákkal. Egyébként ez egy neuralgikus pontja a TEI-nek és az XML-nek általában, hogy az egymást átfedő struktúrákat az XML szintaxis miatt ugye csak nagyon nehézkesen lehet kódolni. Most mondok egy egyszerű példát. Ugye láttuk már a Bence bemutatóiban is, hogy mondjuk egy versnek a sorait az L taggel jelölik meg. Line. És ugye akkor nyilván, ha például soráthajlás van, akkor a soráthajlásban megjelölendő valamilyen elemet, azt nem fogjuk tudni az XML szintaxisnak megfelelően kódolni, csak trükközéssel, mert különben ugye a line tagen túl kellene nyúlnunk. Vagy ha idézet van mondjuk a sor végén és folytatódik a következő sor elején, akkor ott az megint egymást átfedő struktúra. Kifejezetten ennek problémának a megoldásával is foglalkozik a 20-as fejezet. Meg lehet oldani XML kereteken belül is, de nem egyszerű. Tehát kicsit körülményes és nehézkes. Meg kell jelölni az egyik elemnek a végpontját, a következőnek a kezdőpontját, és úgy le lehet zárni, ugye mondjuk a sor végi teget ki lehet rakni, de akkor ugye egy kicsit ez redundánssá fogja tenni a kódot, mert ugye több elemet kell elhelyezni emiatt. És itt utaltam, beszéltünk többször arról, hogy a TEI egyébként lehetőséget biztosít arra is, hogy akár az általuk kínált elem és attribútum készletet kiegészítsük, hogyha az valamiatt nem bizonyul elégségesnek. És a 22. meg 23. fejezetben tulajdonképpen arról van szó, hogy hogyan lehet dokumentálni a saját TEI fejlesztéseinket, beleértve azt is, hogyha mi ki akarjuk egészíteni a TEI által kínált elem és attribútum készletet. Nem feltétlenül csak akkor van erre szükség, tehát nyilvánvalóan az egy teljesen alapvető elvárás, hogy a tudományos szövegkiadás legyen az TEI vagy bármilyen más, az jól dokumentált legyen, és követhető legyen, hogy milyen alapelvek alapján kódolták a szövegeket, stb. Ennek a dokumentációnak a TEI konform változatáról szól tulajdonképpen a 22-es fejezet. Ezt hangsúlyoztam is, hogy itt nem arról van szó, hogy egy-egy modullal meg lehet oldani egy, mondjuk egy műfajnak a kódolását. Tehát például, hogyha belenéznénk a versről szóló modulba, ami a 6-os fejezetben van, akkor ott azt látnánk, hogy nagyon kevés elemet kínál fel, ugyanis például a sor, vagy a mi lehet még, mi fordulhat még elő. Tehát azok a legalapvetőbb textológiai jelenségek, azok már definiálva vannak a 3. fejezetben, és a versekről szóló elemkészletben már csak olyanokat találunk, mint metrika, rímelés, tehát amelyek kifejezetten csak a verses szövegekben jöhetnek elő. Tehát igen, mindig keverednek, tehát nem hogy keveredhetnek, hanem törvényszerűen mindig keverednek is.
Amire nem találtunk megoldást, az az, hogy a munkafolyamatunkra nem volt. Tehát egy kész kritikai kiadást, egy könyv alapot nagyon könnyű áttenni, de amikor még formálódik valami, és nem tudjuk, hogy milyen értéke van a számunkra annak az adatnak, akkor ezt elkezdtük gyűjteni, illetve tehát hogy ez az adatbázisba szerveződés, ez nagyon jó lett volna, hogyha párhuzamosan egy felületen tudtuk volna építeni a szövegeket, és látnánk azt is, hogy hogyan formálódik ez az adatbázis.
Tehát nem biztos, hogy jól értettem a kérdést, de arra vonatkozott a kérdés, hogy miközben dolgoztatok a szövegekkel, fölmerült egy új jelenség, amiről még nem tudtátok, hogy akarjátok-e kódolni, ezért azt rögzítettétek valahol, és akkor később visszatértetek rá.
Nagyon röviden, tehát részben ilyen is volt, elsősorban a nevek és a nevek okozták ezt a problémát, mert nagyon sok nevünk volt, amelyeket elkezdtünk külön adatbázisba gyűjteni, részben azért, mert a névtérben nem volt megtalálható, hiszen el a levelezés olyan neveket említ, amelyek nagyon sok ember nem prominens személyiség. Viszont az író szempontjából az egy rendkívül fontos kör, és megjeleníthető lett volna talán, hogyha amint haladunk a levél leírásával, akkor ezeket listázhatóvá tehetjük, de nem lehetett listázni. Tehát itt az a probléma, hogy listákat nem tudtunk kinyerni a szövegből, csak a keresőben tudtuk beírni, hogy az a név előfordult-e már, vagy nem. Tehát nem segítette a munkánkat, hanem olyan dolgokhoz kellett folyamodni, ami visszalépés volt, és redundáns adatokat eredményezett, és több táblázatot kellett egyszerre kezelni, ami hiba fordult.
Jó, így már azt hiszem értem egyébként. Tehát ez valószínűleg akkor abból következett, hogy használtuk egy frameworköt, amin keresztül megy a kódolás, és az nem adott lehetőséget arra, hogy bevigyetek bizonyos adatokat, ha jól értem. Ha kézzel megy a kódolás, akkor minden további nélkül kódolom névként, és kész, majd visszatérek rá, még akkor is, hogyha egyébként a feladathoz nem tartozik hozzá, vagy még akár arra is van lehetőség, hogy megjegyzésként beszúrjam, hogy egy egységes megjegyzés beszúrok, amit aztán utólag automatikusan ki tudok nyerni a fájból, igen, tehát kommentre.
Amit a Gyula mondta, hogy adatbázisként kezelhető mondjuk egy XML szövegkorpuszt, ha javíts ki, ha nem erre gondoltál, de szerintem erre gondoltál, hogy ugye az a lényege, hogy magában a szövegben ott van minden hozzá kapcsolódó adat. És nem kell külön adatbázisba felvinned adatokat, hanem minden ott van helyben a szövegben, ez az XML lényege. és ezért utána már bármit ki tudsz onnan nyerni. Tehát ugye nem kell külön Excel táblákat vezetned, nem kell semmi más, hanem ami a szövegben van adat, az tekinthető egy adatbázisnak, mert minden mindennel összefügg, tudjuk, hogy miről állítjuk azt, amit állítunk. Erre, ugye? Erre értetted. És akkor ez úgy kezelhető adatbázisként, hogy az XML-nek minden adata lekérdezhető, amiről ugye szó volt korábban az XQuery-vel és egyéb eszközökkel. És akkor mondjuk a honlapon azt csinálni egy lekérdezést a nevekből, akkor azt magából az XML fájlból tudod ugye megtenni. És az, hogy te hova viszed föl magának a személynek az adatait meg ilyenek, az megint egy más kérdés, hogy most mi külső névteret használunk, vagy saját belső, és hogy milyen adatokat akarsz még tárolni. De itt most az adatbázis jelleggel kapcsolatban ennyiről volt szó.
Nagyon fontosnak tartottam, illetve a DigiFill esetében a jelenleg működő szolgáltatás esetében egy nagyon nagy hiányosságnak, amitől annáig sokat szenvedtek, hogy nem volt lehetőség külső hivatkozásoknak az elhelyezésére úgy, hogy azok élő adatbázisokból történjenek. Illetve, ami ehhez kapcsolódik, hogy ezeknek a külső hivatkozásoknak az ID-ját sem volt nyilvánvalóan lehetőség behivatkozni. Tehát egyrészt nagyon jó az, hogyha minden információt magában a szövegbe szerepeltetünk, az egy koherens egység, akkor úgy maga a kódolt szöveg. Másrészt a külső hivatkozások használata, tehát magyarul a névterek vagy bibliográfiai adatbázisoknak a használata azért nagyon jó, mert az megteremt egy olyan szemantikai kapcsolódási lehetőséget, ami már kiemeli a szövegnek az önmagába zártságából az egészet, és becsatornázza egy olyan nagyobb szemantikai hálóba, ahol már millió más összefüggést is fel lehet építeni. Tehát aztán én ezt nem tudom, hogy ezt nektek kell eldöntenetek, hogy milyen utat jártok, tehát hogy mikor, milyen esetben melyik megoldás a praktikus. Én azt látom mindenféle új adatbázis technológiánál vagy szolgáltatásépítésnél, hogy a névterek vagy a közös szolgáltatásoknak a használata, az ID-k használata az rendkívül erős pont most ahhoz, hogy egy szolgáltatás valahogy bekerüljön egy olyan szemantikai térbe, ahol sok minden hasonló egyébben összekötető.
Az, amiről most Zsolt beszélt, az tulajdonképpen a szemantikus web világa, és ugye e felé megy a web eleve, tehát mindenféleképpen így kell dolgozni. Ami még ide tartozik, az az a megjegyzés, hogy egyébként a TEI, a profi TEI munkások, úgy mondjam, azok mindig azt szokták mondani, hogy akkor jó, hogyha mindent az XML-ből állítunk elő. Tehát, ahogy Eszter is mondta, minden információnak benne kell lennie az XML-fájban. Na most az persze más kérdés, hogyha a szerkesztőfelület nem ad lehetőséget valaminek a kódolására, akkor azt egy olyas valaki, aki nem járatos a közvetlen kódolásban, ezt nem fogja tudni bevinni. Ennek az a nagy tanulsága, hogy a dupla fejlesztésekor arra feltétlenül gondolni kell, hogy a szerkesztőfelületet akár napra készen tudni kell fejleszteni. Tehát, hogyha most azt mondják a kritikai kiadás készítői, hogy nekik most felmerül az igény, ezt is be tudják vinni, akkor ott legyen mellettük a frontend programozó, aki le tudja programozni, és tudja biztosítani, hogy az a backend oldalra, tehát az adott bázisba, vagy az XML-fájlba be tudjon kerülni, úgyhogy a nem hozzáértő egy szövegbevételi mezőbe egyszerűen beviszi.
Kérdezni szeretnék, de rögtön a mikrofon majd. Azt szeretném,
hogy mégis... Hát csak így tartom, és akkor lehet, hogy jobban lehet.
Hogy ez minden jöttöknek szól, tehát én azt gondolom, hogy miután a jövőben a duplával való munkát, azt filológusok fogják végezni, akiktől valamilyen szintű informatikai kompetencia elvárható, de bizonyos szint fölött mi nem. Tehát például az, hogy a TEI használatát milyen mélységig sajátítják el, ebben nem vagyok biztos, hogy nagyon profik lesznek. Ezért az én elgondolásom az, hogy egy olyan munkakörnyezetet kell kialakítani, ahol rendelkezésükre áll egy nagyon világos, nagyon könnyen felhasználható, jó grafikai felülettel rendelkező környezet. Erre nagyon jó az Oxygen Framework az elgondolásom szerint. A menedzselés szempontjából két dolog ütközik, és itt a kérdés. Egyrészt az, hogy minél inkább default környezet legyen a filológus számára, a másik meg az, hogy nagyon testre szabható. És ez a kettő néha veszekszik egymással, mert a nagyon testre szabható az, az egyedi környezeteket fog létrehozni, a default viszont korlátozott lehetőségeket teremt csak meg. Hogy mit tartotok optimálisnak vagy jónak, vagy hogyan induljunk el ilyen irányba a gondolkodásba, mert ugye az, hogyha ott van az egyedi fejlesztő, aki lipszrox minden testre szab, az azt jelenti, hogy minden egyes projektnek nagyon sajátos környezetet kell kialakítani, és az nagyon energiaigényes, nagy ráfordítás igényes.
A dupla platformon hogy kell majd használni a tejét? Ugye erre fogunk ajánlásokat adni, és ez egy kicsit hasonló egyébként ahhoz, ahogy maga a tej működik, és a tej bizottság, te is ezt akartad mondani? Hogy ugye úgy, ott ez is úgy alakult ki az egész, hogy újabb és újabb igények lépnek föl, és akkor ők mérlegelik azt, hogy erre kell-e valami új dolgot kitalálni, vagy beletehető-e egy meglévő ajánlásba. Ha kell, akkor ugye születtek így új modulok is akár, új elemek, új attribútumok, hogyha azt gondolják, hogy nem szabad, hogy ennyire egyedi legyen a helyzet, hanem ezt bele kell, hogy tegyük a meglévő szabvány vagy ajánlásokba, akkor meg abba adtak egy olyan ajánlást, hogy ezt ezzel és ezzel old meg. Tehát itt egy folyamatos egyensúlyozás van, és a tejnél is ez látható, hogy próbálják azért megtartani azt, hogy ne legyen túl szertágazó, ne legyen olyan átláthatatlan az egész, hogy használhatatlan legyen, és mégis rugalmas legyen, annyira, hogy mindenki meg tudja oldani a saját problémáját vele.
Csak azt szeretném kérdezni, vagy mondani ezzel kapcsolatban, hogy például a Unicode konzorciumnál ott úgy van, hogyha valaki szeretne fölvenni egy új karaktert, akkor bead egy kérelmet, hogy itt, illetve a Universal Dependencies esetében is így van, szóval van egy csomó ilyesmi, hogy itt is van erre lehetőség, hogyha valaki kitalál valami olyasmit, hogy neki nagyon hiányzik a nem tudom mi, akkor be lehet adni.
A TEI konzorciális keretek között működik, tehát ott a konzorciumi tagoknak van joguk és lehetőségek, javaslatokat tenni, nem, de egyébként szerintem a célszerű. Igen. Most visszatérve itt a framework-re, szerintem a dupla framework-ot azt mindenképpen úgy kell fejleszteni, ahogyan például a TEI a sémázást működteti. Ugye nem tudom, hogy a Rómát ismeritek-e. Ugye az egy olyan eszköz, amelynek segítségével az a fejlesztő be tudják maguknak állítani, hogy mire van szükségük a TEI-ből, és amire nincs, azt nyilván nem fogják ők belevenni a DTD-be például. Én ezt hasonlóan tudom elképzelni, tehát hogy alapvetően lehetőséget miért ne biztosítsunk mindenre, majd aztán eldönti, hogy miért kell neki belőle, meg mi nem. Tehát ilyen kibekapcsolható opciókat tudok elképzelni. Okay. Én azt gondolom. És én csak azért mondtam ezt a, hogy a fejlesztő jön és gyorsan megcsinálja, mert még nincs kész. Tehát ezt addig van erre szükség, amíg mindent nem tudunk kínálni, és utána már oké. Okay. Én azt gondolom egyébként, hogy az 580 elemnek meg az attribútumok nem egy olyan nagy szám, hogy előbb-utóbb még után kell odáig, hogy mindent fogunk tudni kezelni. És a másik nagy gyakorlat, tehát hogy 2-3 év alatt biztos, hogy mindennel fogunk találkozni az ég egyet a világon, ami problémaként fölmerül. Hogyha itt elkezdünk tényleg nagy mennyiségben előállítani tudományos szövegeket. Jó, tehát még egyszer azt szeretném kérni, hogyha esetleg olyan részt kezdek el taglalni, amit már jól tudtok, akkor nyugodtan ugorjuk el. Tehát szóljatok, hogy ez megvan, és önkészséggel ugrom, mert ugye valószínűleg ez a hátralévő másfél óra, ez már a két nagy témának a tárgyalására szűken elegendő. Jó, tehát itt az elsődleges források, ugye ezt a kifejezést a maga a TEI Guidelines használja, Primary Sources-nek mondja. Tehát az elsődleges források feldolgozásáról, azaz a forrás kiadásról fogok most itt beszélni. És a TEI Guidelines-ban két olyan nagy fejezet van, amelyik ide kapcsolódik. Az egyik ugye a kéziratokat metaadatoló modul, ez a, ugye a Manuscript Description. A másik pedig ugye a Representation of Primary Sources, az az elsődleges forrásnak a reprezentálása, azaz kódolása. Ezek többnyire kéziratos források, ugye. A forráskiadásnak három nagy területe van. Ugye, mint említettem, ugye az egyik modul az kifejezetten és külön a metaadatolással foglalkozik. Ebben nem tudom, mennyire voltok járatosak. Én gondoltam, hogy ezt is, hogy ebbe is belenéznénk, de ez például egy olyan terület, ahol lehet ugrani esetleg majd. Ha már van benne tapasztalat. Azután a források transzkripciója, tehát hogy hogyan áll elő egyáltalán maga a kiadásnak a szövege, illetve hogy hogyan kerül ez kódolásra. A harmadik pedig a források képének és a kódnak az összekapcsolása, azaz az úgynevezett digitális fakszimléknek a kiadása. Tehát milyen megoldásokat kínál erre. Először akkor tehát a Manuscript Description modulról, azaz a metaadatolásról. Ez egyébként egy olyan terület, amit egészen biztosan úgy kell majd megoldani, hogy kínálunk egy szerkesztő felületet, ahol esetleg kibekapcsolhatóak a különböző metaadat típusok, és akkor a szerkesztők kézzel be tudják vinni a megfelelő adatokat, és automatikusan ugye a háttérben előáll a megfelelő XML kód hozzá. De mégis érdemes tisztában lenni, hogy mit is tartalmaz ez a kód. Ugye ennek a Manuscript Description tagnek a TEI headerben kell elhelyezkednie, tehát a fejlécben helyezkedik el. Azon belül is ugye van egy forrásleíró rész, és annak az elemeként. Egyetlen egy kötelező eleme van, ha egyáltalán használja valaki, ez pedig az identifier, azaz az identifikáló, az azonosító. Majd mindjárt mutatok egy-két példát, és ott fogjuk látni, hogy ezek az azonosítók tulajdonképpen gyűjteményi azonosító, tehát már meglévő metaadatot jelentenek, tehát nem azt jelenti, hogy itt most én kitalálok egy azonosítót, hanem mondjuk a PIM állományában lévő már gyűjteményezett valamilyen kéziratnak az itteni azonosítója. Ez az egy, ami kötelező mindenféleképpen. Ezeken kívül még tartalmazhat fejlécet, tartalmi leírást, fizikai leírást, történetet, egyéb információt, valamint esetleg egy nagyobb gyűjtemény részeként, vagy kézirat együttes részeként az abban betöltött szerepnek, a helyzetnek a leírását is. Tehát ezek a tegek, amik itt láthatók. Nem sikerült szerencsésen választani a betűtípus, mert a kódot próbáltam elkülöníteni az egyéb szövegektől, és nem különbözik túlságosan feltűnően, de mondjuk talán látható, hogy mit szántam kódnak, és mit nem. Jó, ezt csak azért mutatom meg, nem látszik jól, mindjárt nagyítok rajta. Egy teljes manuscript description az ezekből az elemekből állna. Egyébként, mint utaltam rá, egyetlen egy kötelező eleme van a kéziratot leíró elemnek, ugye ez az identifikáló elem, és azon kívül tartalmazhat akár egy egyszerű szöveges leírást, ami ugye egy P-tagben található meg, egy bekezdési szöveget, ahol itt ömlesztve vannak mindenféle metaadatok. Ez a legegyszerűbb változat, ezt is lehet, tehát ez is teljesen TEI konform megoldás, de nyilvánvalóan sokkal jobb, hogyha ezek az adatok meg is vannak jelölve szemantikusan, azaz ugye ebből a bekezdési szövegből nyilvánvalóan a szerkesztők által fontosnak tartottakat ki lehet mazsolázni. Ugye ebben az esetben például itt láthatjuk a struktúráltabb példa első felét, ahol ugye az identifier elemen belül szerepel az ország, ahol található, azon belül a település, az adott gyűjtemény, az adott intézmény és azon belül a gyűjteménynek a megnevezése, illetve az egyedi azonosító, ami a gyűjteményi azonosító. A többit meg nem tartották fontosnak kiemelni, pedig még vannak ott olyan metaadatok, amelyeket egyébként ki lehetett volna. A folytatásban még lesz egyébként ilyen, bocsánat. Úgy látszik, vagy véletlenül, vagy szándékosan a második felét kitöröltem, a folytatását. Látható, hogy oda tettem egy egyes taci Indiába, tehát szándékom lett volna még a végét is megmutatni. Csak annyi lett volna az érdekes benne, hogy ott voltak például más metaadatok is kiemelve. Egy elejjel került? Aha, ja, igen. Így van, ezt akartam még megmutatni, illetve van még egy harmadik része is, itt van vége van ennek az adott manuscript descriptionnek. Igen, ezt a diát pedig azért szúrtam be, nem ide akartam egyébként, hanem a struktúrált példák után, mert ennek az nevezzük MSDESC modulnak, a bekapcsolásokor elérhetővé válnak olyan új elemek, amelyek egyébként a default TEI elemkészletben nincsenek benne, tehát kifejezetten ennek a modulnak a használatára vannak kifejlesztve, ott láthatóak felsorolva, mindenféle metaadat leírására lehetőséget ad a TEI, tehát akár a dokumentumon látható aláírások, vagy vízjelnek a metaadatolására is lehetőségünk van. Ugye az identifierrel kapcsolatban, hogyha nem csak egy puszta gyűjteményi azonosító szerepel, akkor az itt látható metaadatokat szokás megadni, általában helyet, amit háromféle címkével lehet jelölni, ugye gyűjteményt, repozitóriumot, illetve, mint említettem, ugye egyéni azonosítót. Láthatunk is itt egy kicsit bővebb példát alul a kódban. A következő lehetséges elem, ami már egyébként nem kötelező, az a tartalmi leírás. Ez lehet egy egyszerű szöveges bekezdés. Ráadásul tetszőleges terjedelmű, tehát az egymondatostól kezdve az igen bőséges tartalmi leírásig bármi, mindenfélére van példa, de akár az is lehetséges, hogy struktúráljuk az ebben található metaadatokat is. Erre ez az MS item elem szolgál, és a kettőt akár kombinálni is lehet. Az első példában csak egy szöveges leírást láthatunk, egyetlen mondat alul a kódban, a második példában pedig egy olyan szöveges leírást, amelyből ki vannak emelve bizonyos metaadat elemek.
A tartalmi leírás egy szabad szöveges rész.
Igen.
Amiben kijelölhetsz elemeket.
Így van, tehát ki lehet emelni fontosnak tartott metaadatokat, amelyeket az előírt vagy a kínált elemkészlettel lehet kódolni, elég bőséges. Hát ha elkészítem a kódolást, akkor utána kereshető, igen. És még annyit, hogy az előbb, vagy délelőtt nem volt szó erről, és én is átugrottam, de hogy ugye nem beszéltünk az elemek és az attribútumok fajtáiról. Ugye vannak úgynevezett globális attribútumok, amelyek bármelyik elemnek a tulajdonságát jelölhetik, és ha más nincs, akkor arra mindig van lehetőség, hogy egy egyedi azonosítót kapjon egy elem, ez az XML ID, ami ezt már láttuk. És onnantól kezdve azzal akkor azonosíthatóvá válik bármilyen elem. Jó, a fizikai leírás is nyilván nagyon értékes része lehet egy ilyen metaadatoló résznek. Ez is lehet egyszerű bekezdési szöveg, de tartalmazhat címkéket is. Az itt láthatóak állnak rendelkezésre. Itt is megvan arra a lehetőség, hogy akár elemenként csoportosítva kódoljuk ezeket a metaadatokat, tehát nem folyó szövegben. De fordítva is igaz egyébként, tehát hogyha az elemek külön vannak leírva, akkor attól még azok tartalmazhatnak folyó szöveget. Ez nyilvánvalóan attól függ, hogy mi a metaadatolás célja, utána milyen adatbázist akarunk belőle előállítani, stb. Jó, a következő kód részlet, ami óriási, nagy, azért nehezen látható, de ha rámondjátok. Ez egyébként a legtöbb esetben olyan példákat igyekeztem választani, amelyek szerepelnek a guidelines-ban, azért, hogyha valaki később tájékozódni akar, akkor ismerősek legyenek számára a példák. Ez egy teljes, egészen kifejtett MS-DESC modul.
Kérdezni szeretnék méghozzá azt, hogy ami a descriptionben van leírva, az ugye a file header-ében van, azt mondta.
Igen.
Hogy ebből lehet-e bármilyen exportot csinálni?
Persze. Tehát ugye az a lényeg, hogy az XML egy olyan rugalmas formátum, amivel bármit lehet csinálni. Én az előbb gondoltam is rá, hogy megmutatom. akár a részeivel is. Tehát én értem a kérdést, tehát csak a headert, vagy annak valamilyen elemét lehet exportálni.
Ez azért lehet praktikus, arra gondolok, mert ebből esetleg lehet építeni egy UI pult, és azt ki lehet ajánlani már bármely más külső kereső számára is. Tehát távoli keresők is elérhetik akkor a tartalmainkat.
Persze.
Ez benne is van például a tervezetben, például ilyen, hogy RDF készül a teljhetőből, vagy Dublinkor, és akkor ezt lehet továbbítani.
Egyébként az Oxford Egyetemnek a honlapján van egy konverziós eszköz, ami egy csomóféle formátumot elő tud állítani tejből, illetve oda-vissza, tehát akár sima Microsoft Word dokumentumból is tudunk tej fájt készíteni. Nyilván magunk a korlátaival, tehát nagyon egyszerű textuális jelenségeket fog tudni csak kódolni, de a lényeg, hogy az XML, ez is mutatja az XML-nek a rugalmasságát, tehát hogy tényleg mindent lehet belőle csinálni, illetve a TSV az szerintem az úgy lesz jó, hogyha a bemenete lesz. Tehát amikor erről beszélünk, hogy mondjuk a headernek valamilyen elemével tudunk-e dolgozni, hát az csak egy programozási kérdés. Tehát lehet, hogy kifejlesztett eszköz külön nincs rá, még az is lehet, hogy van egyébként. De hát írunk egy scriptet gyorsan, ami exportálja a headert és átkonvertálja a márkát például. Tehát ez biztos, hogy... Igen, tehát ez biztos, hogy nagyon egyszerűen megoldható.
Ez tulajdonképpen mind azért kérdéses, hogy mit fogunk belerakni a scope-ba, tehát a dupla fejlesztésének a tervébe vagy az elvárások közül egy ilyen funkcionalitást meg akarunk valósítani vagy sem.
Én nagyon régóta meg vagyok arról győződve, hogy ha tudományos szövegkiadás, akkor mindenképp jelölőnyelvet kell használni, és ha jelölőnyelvet kell használni, akkor XML-t kell használni, és ha XML-t kell használni, akkor teljes XML-t kell használni. Ez teljesen evidens. Tehát én nem tudom, hogy ezzel vitában lehet egyáltalán szállni. Ha valakinek van kedve, nyugodtan mondjon jobbat. Persze. Hát magát a tejét például az a PDF, amit Bence délőtt kivetített, azt az XML-ből állítják elő. Mindent az XML-ből csinálnak. Ez lesz egyébként például a duplánik is az egyik nagy előnye, egy lehetséges előnye, hogy a felhasználó azt mondja, hogy mondjuk a diában megtalált szép verset, azt ő szeretné PDF-ben magának letölteni, és egy gombnyomással meg tudja tenni.
Ezt most is meg.
Már most is tudom, csak mondom, hogy bármi mást is, ami benne lesz a duplában is.
Csak az ördög ügyvédje kedvéért mondom, hogy házon belül zajlik pont a diával egy vita, hogy ők azért óckodnak egy kicsit a teji átállástól, tehát XHTML-ben vannak most, ezt elmondta délelőtt, mert azt állítják, hogy vannak olyan formázások, amiket nem tudnak megcsinálni tejben.
Ez messze-vissza. Problémák.
De ez egy állítás. Ez mindesetre egy állítás. Se pró, se kontra nem láttam rá bizonyítékot.
El nem tudom képzelni, mi lehet az. Őszintén megmondom. Tehát amiről beszélünk, az egymást átfedő struktúrákkal lehet probléma, illetve azok automatikus konverziójával, de szerintem az is megoldható. Jó, egyébként azt nem tudom, ez már megint egy frontend kérdés van úgy, hogy a dia az marad a mostani felületén, vagy az be fog kerülni a duplába.
Pont azért kérdezem,
mert hogyha az a követelmény, hogy duplában jelenjen meg, akkor már szükség van a teljes XML-re, mert valószínűleg az lesz a gazdaságos megoldás, hogy ugyanaz az XSLT fogja megjeleníteni a DS szöveget is, mint a forrás kiadás, meg a kritikai kiadás.
Pertinent az állapot az az, hogy egyenlően nem tervezzük azt, hogy a dia integrálódjon a duplába, szolgáltatásképpen nem. Tehát marad a jelenlegi szolgáltatási környezetében. Egyébként meg folyamatosan készül, és már nagyjából kész is van az XHTML teljes konverzió. Tehát lehetőségünk van, még tesztelve nincsen, de mondjuk egy nulladik verzió elkészült, hogy az XHTML-t teljét állítsunk elő. Ahol én szeretném a dupla kapcsán a diát mindenképpen megjeleníteni, az a szöveglapot. Tehát azt szeretném, hogy a dia szövegkorpuszán lehessen kutatásokat végrehajtani.
Ehhez mondjuk nem kell feltétlenül tei,
ez nem
de én akkor is azt gondolom, hogy hogy az lenne a szép, ez már csak az, hogy elegáns lenne, hogyha minden hozzáfér a tulajdonatában is.
Erről szerintem fogunk megbeszélni.
Lesz, igen. Jó, akkor van még esetleg kérdés? Ha nincs, akkor tovább megyünk a következő téma, ugye a transzkripció problémája. Na most ez itt egy nagyon nagy elméleti textológiai kérdés is, hogy egyáltalán mi legyen a kiadásnak a szövege, azt, hogy elítjük elő, stb. Alapvetően egyébként a nagy tei guruk több ilyen előadást is láttam, illetve az interneten elől töltöttem le. Általában három réteget szoktak megkülönböztetni, ez a paleográfiai, a diplomatikai, illetve a szemantikus réteg. Ugye a paleográfiait magyar kifejezéssel talán betűhív változatnak lehetne mondani, a diplomatikait betű szerintinek, és hát mondjuk interpretatívnak a szerkesztői vagy szemantikus réteget. Ugye Lou Bernard nevet talán ismerős lehet többek számára, ő írta nagyon frappánsan ezeket a mondatokat az egyik előadásában. A paleográfiai réteg azzal foglalkozik, hogy milyen grafémák vannak a forráson, a diplomatikai réteg az, hogy mi van odaírva, és a harmadik, a szemantikus réteg pedig, hogy ez mit jelent, illetve hogy hogyan kell olvasni. Na most ez sajnos nem ilyen egyszerű, mint ennek tűnik. Ugye a problémát azt a következő dián látható szövegjelenségek szokták okozni. Rövidítések, összevonások, szerkesztői, szerzői beavatkozások, betoldások, törlések, kiegészítések, hiányzó szöveghelyek, illetve a sérült vagy olvashatatlan szövegek. Nem volt szándékos amúgy, de ez például egy jó példa. Ha valaki majd 100 év múlva tejben kódolja a prezentációmat, akkor meg. Na most, majd mutatok egy példát, a himnusznak a kéziratát fogom megmutatni, és rögtön az első betű kapcsán már problémába fogunk ütközni, hogy azzal itt kezdjünk, illetve hogy történjen meg a transzkripció. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol a Móricz kéziratokkal foglalkozó kollégáknak biztos vannak kérdéseik, meg ötleteik, meg hozzászólásuk. Én nem akarok, meg nem is tudok egyébként mindennel részletesen foglalkozni. Ez a modul, ez kiontott, nem tudom, hány oda lehet, de tehát borzasztó terjedelmes, mert olyan sokféle jelenség kódolását kell részletesen szabályozni tényleg, hogy emiatt ugye tényleg talán az egyik legterjedelmesebb az összes tei modul közül, de azért néhány dolgot meg akarok mutatni. Ugye a betűhív transzkripció az egyébként a leggondosabb filológiai munka esetében is egy kompromisszum. Tehát mindig kompromisszumot kell kötni, mert az ég egy ott a világon mindent nem lehet nyilvánvalóan rögzíteni az átíráskor. Általában ezek ilyen konszenzusos elemek, tehát azt szokták nemzetközi szinten is betűhívnek gondolni, ahol az összes grafematikai variáns, a szövegbeosztás, az eredeti helyesírás, a kisbetű-nagybetű használat, az egybe és különírás, az összes írással, a rövidítések, betoldások, törlések, hibák, hiányok és utolós javítások mind-mind fel vannak tüntetve. De még ezeken túl is vannak olyan kérdések, amelyek érdekesek lehetnek. Én nekem egyébként az a véleményem, és azt majd a himnusz kapcsán el fogom mondani, hogy igazából a betűhűség kérdése napjainkra kicsit okafogyottá vált. Mégpedig azért, mert oda lehet tenni a képet a szöveg mellé, egy jó minőségű, nagy felbontású képet, és akkor ott aztán minden paleográfiai jellegzetesség tanulmányozható, csak nehezebben, mert adatolható nyilván. Tehát, hogyha van egy transzkripció, akkor abban csak könnyebb metaadatolást elvégezni, de a képen se lehetetlen, majd ezt is meg fogjuk nézni. Én azt gondolom, hogy jelenleg addig érdemes elmenni a betűhűségben, amíg a Unicode azt lehetővé teszi. Tehát már mondjuk az ilyen privát Unicode területeknek a használata, amire egyébként van példa mérvadó nemzetközi projektekben is, sajnos, az már szerintem egy kicsit favágás, tehát már nem tudjuk azt biztosítani, hogy mindenkinek a böngészőjében ugyanúgy jelenjen meg a szöveg, mert akkor le kell hozzá tölteni egy saját fontkészletet, és ugye ez nem túlságosan szerencsés dolog. Tehát én azt gondolom, hogy addig érdemes elmondani, amíg a Unicode enged minket. De ez sem mindig egyszerű elmondani, majd mondom, hogy Windows kapcsán ezt fogjuk látni. Ugye a transzkripciót a következő elemek jelentik a teiben. Ugye itt visszautalva annak kérdésére, hogy ugye a modularitás mit jelent, hát látható, hogy a core-ban van egy csomó minden már, eleve a rövidítés például, vagy a törlés, az a core tagek között szerepel. Ugye a kifejezetten a transzkripció CR szolgáló elemek, azok pedig ugye ott a második pontban szerepelnek. Ilyen például mondjuk a szerkesztői feloldása egy rövidítésnek, vagy maga a facsimile elem, ami ugye a képben való összekapcsolásra szolgál. Ezeket akkor gondolom ismeritek, tehát hogy hogyan lehet a szöveg alternatívákat kódolni, ugye ez a choice elem szolgál erre, amit egyébként többféleképpen is lehet használni, ugye a rövidített alak és feloldása is szerepelhet benne, vagy a hibás és a javított alak, illetve az eredeti és a javított helyesírású alak. Például gondolom, hogy a Móricz levelekben bőven van mindegyikre példa. Tehát akkor ezt ismeritek, lehet, hogy mondjuk a szerkesztő felületen keresztül viszitek be, de a kód szintjén ez egy ilyen choice lesz belőle. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez mellékes kérdés, hogy hogyan jelenítjük meg. Nem mellékes persze, csak tehát most a metaadatolás szempontjából, meg a kódolás szempontjából igenis mellékes. Tehát itt az, ahogy az adatot kell rögzíteni, az információt kell rögzíteni, aztán meg majd vagy megjelenítjük, vagy nem, vagy így jelenítjük meg, vagy úgy, de meg lehetne úgy is jeleníteni, hogy zárójelbe szerepel a feloldatott forma például. Ez már mellékes dolog. Mutatok rá példát, mutatok meg rá példát. Jó, itt a kódszint egyébként, ez egy brevi gráf, ami ott jobb oldalt látható, és ennek a különböző kódolási lehetőségei vannak a keretes részekben, és látható, hogy ez tulajdonképpen döntés kérdése, hogy milyen megoldást választ az adott kiadásnak a szerkesztője, egyáltalán feloldja erre a rövidítést, vagy nem, ha feloldja, akkor azt hogyan teszi, elnézve is többféle megoldás lehetséges. Mindegyik másra jó igazából, azt kell mondjam. Tehát a fontosabb kérdés nem az, hogy hogyan akarom megjeleníteni, hanem hogy mit akarok a szöveggel csinálni. Tehát, hogy mire akarok lehetőséget adni. Lehessen-e például paleográfiai jelentettességekre keresni? Vagy ne lehessen például? Nyilván, hogyha igen, akkor a rövidített formára is szükség van. De hogyha azt akarom, hogy a rövidített formák által tehát, hogy azok a szótövek is kereshetők legyenek, amelyek rövidítve vannak, akkor fel kell oldanom a rövidítést, mert különben nem fogom tudni a lemmát megtalálni. Tehát nem a megjelenítés a kérdés, hanem az információ kódolása, illetve az, hogy mit akarok vele csinálni. Jó, úgy látom közben, mint a lenne kérdés.
Igen, hogy olvasom ezt a brevigráfot?
Ez egy Ogerman brevigráfa. Ott van feloldva egyébként a második példában ez a Han. Tehát itt van egy nazalitás jel, illetve a H-nak egy módosult változata paleográfiailag, ez a jel. Tehát a H-nak a második szára lekunkorodik a betű alá, illetve van fölül egy nazalitás jel fölötte. Az a vonás, az tulajdonképpen egy nazalitás jel. Ami ugye a latin írásbeliségben gyakran a nazális máshangzó helyett szokott állni, itt is egyébként ebben a brevigráfban is. Azután szintén a transzkripciónak egy fontos kérdése a normalizálás. Itt ugye itt például egy nem is csak ortográfiai, hanem egy grammatikai normalizálás történik ebben a példában, ahol a rövidített, ugye nyelvtanulag rövidített formát oldja föl. Ez a reg tag, ugye a regularizált, azaz helyesbített forma. Ugye ez esetben arról van szó, hogy egy régi, nem is tudom melyik angol, az angol nyelvnek melyik nyelvtörténeti korszakából származó rövidített formát ír át mai angolra. És ezáltal kereshetővé válik például a szótő. Egyébként érdekességképpen, ha mondjuk egy pont a kritikai kiadás kapcsán akartam egyébként elővenni második körben, de hogyha most megnyitom az Aurora beli első megjelenést, ugye az volt az első nyomtatott megjelenés a Himnusznak, akkor azt látjuk, hogy két különböző szövegváltozatról van szó. Sok tekintetben különböző szövegváltozatról van szó. Ha csak az első strófát megnézzük, mindjárt szembeötlő és nem kevés különbség van közöttük. Most bezártam közben a másikat, hogy annak a helyére nyitottam meg, igen.
Igen.
Nincs felkiáltó jel.
A Kölcsei az eredeti kéziratban egy D-vel írta az áld felszólító módon szól a kód. Satöbbi, satöbbi. Hát ugye ez mindjárt, ez azonnal, a cím sem ugyanaz, az Aurórában elhagyták az alcímet, igen. És sőt, azt is hozzáteszem, hogy a Kölcsei életében megjelent saját maga által sajtóval elrendezett verzióhoz meg egy harmadik. És akkor ugye itt jön, hogy mi a Himnusz szövege, és ezzel nagyon jól lehet szemléltetni egyébként a primary source kódolása, meg a kritikai kiadás közötti különbséget. Vagy a primary source az ez a kézirat, vagy az Aurora, vagy a mondjuk az Aurora már nem, a primary source a kézirat, igen. Tehát amikor már az Aurora beli szöveggel foglalkozom, az már kritikai kiadás, mert ugye az már viszonyul valahogy az eredeti kézirathoz. És hogyha a harmadik, ugye a első kötetbeli megjelenéssel, az megint egy harmadik witness lesz, ahogy ugye mondják a teiben a szövegváltozatot. Na most itt csak egy a Unicode-dal kapcsolatban egy kitérő, ez például hogyan kódolnátok ezt a betűt, az első betűt? Mai helyesírással a nagyire nem teszünk pontot. És akkor itt jön a kutatónak a döntése, hogy ezt megőrizzem, ezt a szöveg sajátosságot, vagy ne őrizzem meg. Hát igen, attól függ. El kell dönteni, és ugye ezért van az, hogy mindent feketén-fehérre le kell fektetni, minden elvet. Tehát például itt azt mondjuk, ha azt mondjuk, úgy döntünk, hogy ezt fontosnak tartjuk, hogy minden ékezetet fel fogunk tüntetni mondjuk egy betűhívált iratban. Szerintem fel is kell, mert hogyha nem tüntetjük fel, akkor például egy paleográfia történeti vizsgálatra már nem lesz alkalmas. Ha meg feltüntetem, akkor igen. Én azért mondom Unicode-ot, mert nagyon egyszerű eldönteni. Meg kell nézni, hogy van-e latin capital letter with dot above. Igen, csak ugye ne felejtsd el, hogy azt mondtuk, hogy eleve háromféle réteg van, és az szükséges is. Mert ugye úgy szokták csinálni, hogy a betű hívben megtartják a rövidítést, a betű szerintiben meg feloldják. Tehát ha nincs betű hív, akkor ott mit csinálsz a rövidítéssel? Ha pedig ott ugye úgy kódolod, hogy választási lehetőség van, akkor se nem betű hív, se nem betű szerinti. Általában abban szokták. Nem mondom, hogy ez szabály. Nem mondom, hogy ez szabály, de majd megmutatom például a menotát, és ott úgy van, hogy a betű hív változat az szigorúan követi az eredetét, és a betű szerintiben meg fel van a kódolva rövidítése.
Ez is egy olyan döntés.
Igen, csak ez a teljé teoretikusok erről beszélnek, erre utaltam, erről a három rétegről, ami szerintük szükséges. Ha akarja, csak betűhívet csinál, vagy ha akarja, csak betű szerintit csinál, vagy csak értelmezőt, mert egy történésznek lehet, hogy csak arra van szüksége. Mondjuk, igen. Igen, de akkor meg kell mondani, hogy hogyan áll elő egy értelmező átirat, meg hogyan áll elő egy betű szerinti, és egy betűhív, én a betűhívre mondom ezt az egyszerű megoldást, ami benne van a Unicode-ban, az jöhet. Márpedig a Unicode-ban benne van ez a nagy i ponttal, akkor az be kellene venni egy betűhívbe, szerintem. Jó, ugye amikor képet is tartalmaz egy elektronikus tudományos kiadás, akkor az digitális faximének szokták nevezni. A TEI elemei közül ez az itt felsorolt három az alap készlet, illetve van egy attribútum is, ez egyébként egy globális, tehát bármilyen elemben használható attribútum. És ez azért fontos, mert ez azt jelenti tehát, hogy bármilyen textuális elemet össze lehet a képpel kapcsolni. Én láttam, horrorisztikus példát, ahol karakter szinten volt összekapcsolva a szöveggel a kép, tehát ott akár egy karakterre is rá lehetett keresni. Egyébként nem kézzel csinálták nyilván, hanem írtak, fejlesztettek rá egy eszközt, amivel automatikusan ugye karakterekre zónázták a képet, és azt kapcsolták össze a megfelelő tejkóddal. Amúgy az általunk is használt transzkribusz, ha a karakter szintű zónázásra nem is, de a sor szintűre mindenképpen alkalmas, és már az is egy nagyon hogyha egy találatot mondjuk egy nagy szövegkorpuszban és digitális faksimén elvégzett keresés esetében a képpel összekapcsolva úgy kapok meg, hogy legalább az a sor van kiemelve, ahol az adott szólag vagy kifejezés található a képen. A transzkribusz képes arra, hogy sorokra zónázzon egy képet. Arról van szó, hogy ez a fax, a faksimile attribútum. Ugye az attribútumokat úgy szokták jelölni az XML szakirodalomban, hogy ezt az et jelet, a kukac jelet teszik elé, tehát az jelölő, ez nem elem, hanem attribútum. Ez bármelyik elem megkaphatja. Ezt jelenti azt, hogy globális attribútum. Magyarán a mondat, a szó, de akár egy karakter, szövegegység is, vagy bekezdés is megkaphatja. Magyarán a képet összekapcsolhatom. Oldal, bekezdés, sor, szó, szóalak, frázis és egy bármilyen tetszőleges egység szintjén. Most a persze azonnal ez a nagy kérdés, hogy ebből mit tudunk automatizálni, és mi igényel kézimunkát. Ezért mondtam azt, hogy a sorra tördelés az tűnik mondjuk kézenfekvő megoldásnak, mert azt meglévő eszközökkel viszonylag könnyen automatikusan meg lehet csinálni. És a kód szintjén is lehet automatizálni az attribútumnak az elhelyezését scriptekkel. Jó, itt egy egyszerű esetet mutat meg ez a kód részlet, ahol tulajdonképpen az oldalhoz, egy oldalhoz tartozik egy kép. Ilyen a Moritz levelezés is egyébként, ahol meg lehet nyitni az adott levélnek a képét a szöveg mellé. De már más szinten nincsen összekapcsolva, ugye csak egyszerűen a valószínűleg itt is akkor a page break, a PB elem tartalmazhatja. Ez meg már egy fejlettebb megoldás, egyébként a TEI Guidelines-ból van a példa, ismerős is lehet azoknak az ábra, akik már olvasgatták a Guidelines-t. Itt egy egészen bonyolult nyomtatvány oldal látható, sokféle textológiai megoldással, különböző betűntípussal szedett szövegrészletek vannak, ábrák vannak, sőt azok az ábrák egészen bonyolultak is sokszor. Ugye itt ezzel a Surface elemmel lehet megadni azt, hogy az adott képen mi az, ami össze fog kapcsolódni a szöveggel. Itt ezt azért, most ez kézenfekvőnek tűnik, hogy nyilván a szöveg tükör lesz az, de ugye fölhívom a figyelmet arra, hogy nem csak te itt, ma már nem csak kifejezetten a hagyományos szövegeknek a kódolására használják, azaz nem csak a papíron megjelenő szövegek kódolására, hanem mondjuk ad abszurdum, mondjuk kővezéset feliratok esetében is, és ott már igenis logikus lehet, hogy megadjuk azt a zónát, azt a felületi elemet, ahol a szöveg található, az adott mondjuk egy szobron, vagy egy síremléken például. Tehát erre való ez a Surface.
A URL X és a URL Y, meg az
elem X
és
a URL Y. Azok képkoordináták.
És ezek most akkor az egész oldalra vonatkoznak?
Nem, hanem csak a szöveg tükörre. A szöveg tükörre.
Ugye, akkor az egész tükröt mutatja? Akkor...
A tükröt mutatja, és azon belül, tehát kicsit félrevezető valóban értem, hogy miért kérdezed, tehát nem a pirossal jelölt elemeket koordinálja, vagy nem azoknak a koordinátáit tartalmazza, hanem az egész szöveg tükörét, és majd a következő ábrán lehet látni a Surface-en belül a zónáknak a kódjait, tehát itt meg a zone elem lesz az, ami a Surface-en belül kisebb egységet különböztet meg, például a képet. De ez a zóna lehet akár egyetlen egy szó is, ami ugye valami miatt fontos, aminek a kódolása valami miatt fontos lehet, ott például meg van jelölve egy máshogyan szedett külön szó. De ennél sokkal bonyolultabb képi elemeket is lehet egyébként összekapcsolni a szöveggel, mert nem csak négyszögletes zónákat lehet megállapítani, hanem tetszőleges útvonalat is, akár, akárhány ponttal, tehát ilyen poligonokat is elő lehet állítani.
Hogy kötöd össze magával a szöveggel?
Úgy, hogy magának a, hogyha megnézed, a következő diát, akkor ott látszik, hogy a, van egy XML ID-ja a Surface-nek, illetve a, az egyes vonalaknak, soroknak, bocsánat, tehát ott a line 1 XML ID az szerepel az első zónában, bal oldalt, látod? Az utolsó sor a zóna, az első zóna elemnek, line 1, és ugye az a facsimilén megvan adva, hogy, hogy az a sor, az a line 1-es zónához tartozik. Bocsánat, nem a facsimilén, hanem a szövegben. Jó, egyébként ott szerepel a link, hogyha rákattintotok a síremlékes példa linkre, akkor meg is nyílik, és akkor meg lehet nézni, hogy ez mit csinál pontosan. Szerepel egy link alul. Igen. És akkor lehet látni, hogy mit mivel kapcsolunk össze ez esetben. És akkor látható, hogy a, ez egy JavaScript egyébként az egeret fölé viszem a megfelelő sor, a szöveg megfelelő sor fölé, és akkor kiemeli a, ugye a képen.
De valahogy bekerül a szöveghez is az, hogy line 1, line 1.
Persze, ott van, ezt mondtam. Ha megnézed a...
Ez egy automatizmus?
Az is lehet.
De egyébként meg helyen.
Hát ez attól függ, hogy mi automatizáltam, mi nem. Sok minden igen, sok minden meg nem. Tehát erre mondtam azt, hogy a transcribus sorokra tudja automatikusan bontani, és akkor a hozzárendelt ID-t azt automatikusan az bele lehet tenni a szövegbe is. Ez automatizálható például. Ha már ennél mondjuk fejlettebb NLP-s feladat, tehát természetes ilyen feldolgozási feladat van, az már viszont nem biztos, hogy fog menni. Tehát ott már különösen a nem mai helyes írású szövegek esetében az szinte biztos, hogy kézi munka lehet csak. Sőt, a transcribus az eleve tudta így kimenetet előállítani, tehát az eleve így jön ki belőle. Jó, itt még egy példa van. Annak is, ennek is szerepel a linkje egyébként. Bárcsak a mondjuk a középkori magyar kódexek hozzáférhetőek lennének így. Egyébként a majdnem kész van teljesen a régi magyar kódexek sorozat, tehát nyomtatásban már majdnem mind megjelent. Tehát a kódexek közül is nagyon sok megvan, igen. Kérdés, hogy milyen minőség, tehát általában azért most már a 600 dpi tekintiket hallanak.
Igen, de az kérdés, hogy egy szolgáltatást meg lehet csinálni kisebb felbontású képekkel is, valószínűleg igen, de azért, de igen, igazad van, tehát az lenne jó, hogyha szép nagy felbontású képekkel, de akkor van a könyvtár 300 dpi-vel digitalizálva.
Az már elfogadható.
300 dpi az OCR-ezéshez jó, én mondom a transzkribus is.
Jó, hát a nagy közönségnek is, már egy kutatónak lehet, hogy nem. Egyébként érdekességképpen elmondom, hogy ez a Codex lap, ez pont nagyjából egykorú a mi halotti beszédünkkel, és egy halotti beszédet tartalmaz. A Pembroke College 25-ös jelzeten nyilván tartott Codexéről van szó, amit ilyen gyönyörűen megcsináltak. Egyébként, hogyha meglátogatjátok az oldalon, akkor lehet látni, hogy ez nem egyszer, tehát ez egy úton kritikai kiadás is. Ennél már csak egy nagyon kedvencem van, ez a Sínai Félszigeti Kódexnek a honlapja, nem tudom, ismeritek-e. Az első ismert biblia szöveg, legrégebbi biblia szöveg, és ott szóalakra is lehet keresni, és úgy jeleníti meg a facsimilén. Az a legfejlettebb, szerintem a legfejlettebb lehetséges megoldás. Az is TEI projekt egyébként. Jó, még a menotára hívnám fel a figyelmeteket, a forrás kiadás befejezéseképpen. Ez szerintem egy etalon projekt ugyancsak. Ezt nem linkeltem be, de hogyha beírjátok, hogy Menuta a Google-be, akkor biztos, hogy az első találat lesz az. Ez abból a szempontból is etalonnak tekinthető ez a projekt, hogy kivételesen, részletesen, gazdagon dokumentálják a tevékenységüket, tehát az ég egy adta világon minden letölthető. Van egy handbookjuk, amiben részletesen leírják a tegelési szabályoktól kezdve az átírási szabályokon át minden tevékenységüket, valamint az összes fájuk is hozzáférhető, a TXML, az XSRT-k, stb. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember tanuljon, ugyanis sajnos még nemzetközi szinten se tekinthető bevetnek, hogy az ég egyet a világon mindent közkincsé tegyen egy projekt, pedig szerintem manapság az lenne a tudomány működésének az ellenőrizhetősége, átláthatósága és nem utolsó sorban verifikálhatósága kapcsán az, hogy mindent láthassunk. Nem. Ógermán egyébként. Ja, maga az oldal, az van, tud angolul is ezt, jobb oldal.
Nem az, hanem ezek, amiket mondasz.
A szövegek, persze.
A news, meg a meeting, az ülésekről készült leírások, meg nem tudom.
De a handbook az angolul van egyébként, illetve ami még érdekes, hogyha a katalógusra kattintotok, az ott a harmadik szekció, bal oldalt, Text Archive-ban van a link, akkor meg lehet nyitni ezeket a szövegeket. És ugye itt az előbb volt szó a megjelenítésről, most egy olyat nyitok meg, aminek van mindenféle átírási rétege. Mondjuk ezt. Illetve lehet, hogy olyat kellett volna, aminek képe is van. Alapértelmezetten látható, hogy diplomatikai transzkripció van megnyitva, de ha akarom, egymás mellett tudom tanulmányozni a betűhívet, meg a normalizáltat, és egyébként ezeknek a szövegeknek egy része nyelvtanulag is elemezve van, tehát ellent is van felhúzva. Ugye látod a karimlót egyébként. És itt is megvan oldva az, hogy az egyes szövegelemek fölé állva az egész mutatóval mindegyik változaton kiemeli. Na és itt is azt lehet látni, hogy a facsimile változatban megvannak a rövidítések, a diplomatikaiban meg fel vannak oldva. A normalizált meg hát egyfajta olvasószöveg, illetve nagy valószínűséggel ugye az NLP-s elemzéseknek az alapjáról szolgált. Most az, hogy ezt hogy csinálták, az szépen le van írva a handbookjukban. Egyébként az előbb rájuk utaltam, amikor azt mondtam, hogy van azért hibájuk is, mert egyrészt a Unicode-ot nem tartják tiszteletben, tehát saját fontkészletet fejlesztettek ki. Megvan rá az okuk egyébként, hogyha megnézitek ezeket az Ogerman kódexeket, akkor ott olyan sajátos rövidítések, ligatúrák, brevigráfok vannak, az példa is innen volt egyébként, amelyeknek a Unicode kódolása nagyon nehézkesen, tehát ilyen kompozícióként lehet megoldani. Ők meg nem úgy akarták, emiatt aztán kiréptek a Unicode keretei közül, de a TEI keretei közül is. Egyébként a Menuta egy példa arra, hogy saját tegeket használnak, illetve saját névtérben oldják meg a különböző átírási rétegeknek kódolását. Ez azért furcsa, mert akár külön fájlokként is kezelhették volna, de ők ragaszkodtak ahhoz, hogy minden egy fájlban legyen, és ezért volt szükségük rá, mert a TEI jelenlegi keretei között ezt nem lehet megoldani máshogy. Hát az egész. Tehát egy szöveg az egyetlen TEI XML fájl, és mivel ők háromféle szövegváltozatot kódolnak, ugye a choice-ba nem fér bele, mert vagy origreg, vagy rövidítés és feloldás, stb. De ez, hogy ugye az egyik változatban minden rövidítés szerepel, és nincsenek normalizált megoldások, A második változatban a rövidítések fel vannak oldva, de nincsenek normalizálások, és van egy normalizált átirat, ez csak úgy volt megoldható, hogy ők saját tegeket, illetve saját névtérben attribútumokat rendeltek hozzá. Ott van részletesen egyébként a feloldás, vagy a leírás a kézikönyvben az eljárásnak. Tehát ez csak félig meddig teljesen konform. Ez a projekt.
A normalizált változat az azt jelenti, hogy mai nev, vagy formára, vagy
helyesírásra? Mai helyesírásra. Ez a normalizálás azt jelenti, mondjuk mit tudom, ha halotti beszédben a feleim az Y-nal szerepel, akkor azt átírjuk pontos íre. Ha nem illeszkedik a toldalék, mert ugye ez is előfordul a 12. század végén, akkor azt átírjuk illeszkedőre. És akkor már az NLP-s eszközök tudják kezelni. Abban igazad van, hogy ez bizony nem magától értetődő, egyik réteg se, tehát ez mind-mind szerkesztői döntés is szigorúan meg előre megállapított elvek szerint kell, hogy működjön. Jó, a kritikai apparátus, tehát a 12. fejezet a guidelines-nak. A TEI a kezdetektől foglalkozik ezzel a problémával, hiszen a hagyományos kritikai kiadásoknak az átültetése az már akkor is, a 80-as években is egy bevett gyakorlat volt, tehát onnantól kezdve zajlik ez a tevékenység. Az biztos, hogy egy igen komoly textológiai elméleti kérdés az, hogy a digitális kritikai kiadás az miben különbözik a hagyományostól. Több szerző is foglalkozik ezzel a kérdéssel, köztük magyar szerzők is, Debreceni Attila utóbbi néhány publikációjában például érintette ezt a problémát, és ő hívja fel arra a figyelmet, hogy a digitális kritikai kiadás az nem a papír alapú kritikai kiadásnak az egyszerű utánzása, hanem minőségileg új, minőségileg más jelenség, ami egyébként az elmélet szintjén is meg kell, hogy mutatkozzon. Tehát ki kell dolgozni a digitális kritikai kiadások esetében egy új textológia elméletet, amely kifejezetten ezzel a közeggel, az ebben a közegben megjelenő kritikai kiadásokkal foglalkozik. Ez a kritikai kiadás definíció, itt az első díján idéztem, itt a szünetben mutattam is rá, hogy Kecskeméti Gábor tollából fogom idézni ezt a definíciót. Ez nagyon jól mutatja ezeket a hát eléggé idegét múlt alapelveket. Tehát például az, hogy a betűhűség, a betűhű kiadás az milyen korszakból származó szövegnek a helyesírását tartja tiszteletben, hát az a digitális közegben teljesen okofogyott kérdés. Nagy valószínűsége, nem tudok másra gondolni, hogy ezt örökölte a textológia még a hagyományos nyomdaipari eljárásokkal előállított nyomtatott kritikai kiadások idejéből. Miért ne lehetne akármilyen helyesírási jellegzetességet megőrizni, illetve akár többféle szövegváltozatot előállítani a digitális közegben, ez még egyatt a világon semmi akadálya nincs. De ez megint olyan kérdés tényleg, hogy akár vitatkozhatunk is róla, mert szükséges is az ezzel a területtel kapcsolatos vitákat lefolytatni. És valószínű, hogy egyébként a hagyományos kritikai kiadásokon nevelkedett emberek is nagyon fontos szempontokat tudnak hozzátenni. Én már inkább az vagyok, aki digitálisan gondolkodik, és lehet, hogy emiatt nem jutnak eszembe fontos dolgok, ami mondjuk egy hagyományos könyvben gondolkodóknak meg eszébe jut, és ez természetesen fordítva is valószínűleg így van egyébként. Ugye mindazonáltal akár az ilyen jellegű kritikai kiadások is előállíthatók, persze digitálisan, de a Born Digital kritikai kiadás, tehát ami eleve digitálisan jön létre, az tényleg minőségileg más, mint a hagyományos papíron megjelenő. Illetve szólni kell még genetikus kiadásról is, mégpedig azért, mert alapvetően a TEI-nek a kritikai apparátus modulja az alapvetően a genetikus kiadásoknak a kezelésére jött létre. Ugye a genetikus kiadás a mű összes felelhető szövegállapotát tartalmazó kiadás, és ezáltal ugye a kamsit szöveg keletkezés és alkulás történetének a bemutatására. Most itt a definíció többi része annyira nem érdekes a tej szempontjából, de ugye itt föl is hívja a figyelmet a francia szerző egyébként, hogy itt az emendálás, tehát a hagyományos kritikai kiadások esetében alkalmazott normalizálás, illetve az olvasószövegnek az előállítása, az azért nem lehetséges, mert itt mindenféle variáció, akár az ortográfiai variánsok is lényegesek lehetnek. Na most a tei kritikai apparátusának a fő elemei, az ugye az maga az apparátus elem, az apparátus bejegyzés, amely egy vagy több, ilyen is lehet egy tei dokumentumban, illetve akár egy olyan szöveghely kapcsán is, amelynek több változata van. Ennek az apparátus elemnek a tartalma opcionálisan a lemma, tehát nem feltétlenül kötelező, de meg lehet adni, illetve legalább egy olvasat. Most arra, most gyorsan felhívom a figyelmet, alulra oda is írtam, hogy a lemma kifejezés ebben a terminológiában az nem szótövet jelent, ugye egy nyelvésznek kapásból az ott eszébe, de itt nem erről van szó, hanem egy alap alakról, ami nem is feltétlenül egy szóalak, hanem akár egy kifejezés, vagy egy mondat is lehet. Mindjárt mutatok egy példát, és ott lehet látni, hogy egy egész mondatnak van megadva a lemmája, azaz az alapváltozata. Tulajdonképpen itt a hagyományos kritikai kiadásoknak arról az eljárásáról van szó, amikor megállapítanak egy kitüntetett változatot, és ahhoz viszonyítják a többit. A főszöveg vagy a szöveg, igen. Tehát itt a
szöveg az amiből kiindulsz.
Igen, bocsánat, a főszöveg. Igen, a főszöveg. Ez lenne a lemma. Ennek az a különböző nyelvi szinten lévő elemei. Mert mondom, akár a szóalaktól, akár a mondatig terjedhet. Jó, és az RTG elem, a reading, amely olvasatot jelent, de azért tettem idézőjelbe ezt a kifejezést, mert ez egy szöveg variációnak az olvasata, de nem olyan értelemben, ahogy a magyar terminológiában, például a nyelvészetben megszoktuk, tehát ez itt nem egy fonetikus átírásról van szó, hanem ahogyan az adott kiadásnak a szerkesztője olvasta a szöveget, ahogyan az adott kiadás szerkesztője értelmezte a szöveget, stb. Tehát ilyen értelemben tulajdonképpen a szöveg változatot jelöli. Mégpedig a főszövegen kívüli változatokat, ha szerepel a főszöveg. Tehát, hogyha van lemma, akkor a reading az mindig mellékváltozat, ha pedig nincs lemma, akkor ott nem tesz különbséget, mert nem tesznek különbséget az egyes readingek között. Jó, itt a példa, itt lehet látni, hogy egy egészen terjedelmes szintagma szerepel négyféle változatban. Itt például meg van állapítva egy főváltozat, ugye ez az E1-jel jelölt úgynevezett witness, azaz kiadásnak a változata, és három további kiadásból származó.
Csak hogy nem csak kiadás lehet, hanem ugye itt lehet több kéziratról is szó, hogy itt eltűnt.
Persze.
Csak hogy nem.
Igen, a kiadás, nincs jó magyar kifejezés a witnessre.
Ez a szöveg forrás, igazán.
Hát igen, csak az megint többféleképpen értelmezhető. Minden esetre a witness ugye az tanút jelent egyébként angolul. Nem tudom, ha valakinek van jó terminológiai javaslata, de az jó lenne, mert hát igen, szövegforrás. Ja. Persze nem csak kiadás, igen, az így jogos. Jó, a jobb oldalt látható változat az egy kicsit finomabb. Tehát ott már szóalakonként szerepelteti a variációkat. De mind a kettőnek van létjogosultsága, ez megint egy szerkesztői döntés, hogy milyen szintig megyünk le a külön kódolásban. Ezeken kívül ugye a reading group, illetve a witness detail elemek szerepelhetnek még a kritikai apparátusban. A reading group az, mint a neve is mutatja, egy szöveghely két vagy több olvasatának a csoportosítása. Ezek az olvasatok, tehát szövegváltozatok mondjuk úgy, valamilyen kapcsolatban vannak ilyenkor egymással, tehát azért vannak célszerűen csoportosítva. Ugye a witness detail tag, az pedig egy vagy több kiadásról, vagy szövegváltozatról, szövegforrásról, akkor ez a legpontosabb kifejezés, ad információkat. És akkor ezeken kívül meg kell említeni még a witness attribútumot. Ugye még egyszer mondom, hogy a kis kukacjára az azt jelzi, hogy itt nem egy tagről, egy elemről van szó, hanem attribútumról. Ez a tulajdonképpen a szöveg variánsok, vagy a szöveg forrásoknak az azonosítóját tartalmazza, tehát ilyen rövidítéseket, mint az előbb láttuk, például az E1, meg a HG, meg az LA, ugye ezek a rövidítések. Itt jobb oldalt látható az is, hogy az egyes variánsoknak az osztályozása is lehetséges. Tehát meg lehet adni, hogy ortográfiai variánsról vagy másféléről van szó, például itt az ortográfiain kívül még másmilyen is szerepel. A nagyon fontos természetesen, hogy ezeknek a szövegforrásoknak a metaadatai is belekerüljenek a TXML fájlba. Ez egyébként a headerbe fog kerülni, és a forrás leírás elembe, ahol ugye meg kell adni a szövegforrásoknak a listáját, ugye ez a list with elem, illetve a konkrét witness-eket, azaz magukat a forrásokat. Itt általában az a gyakorlat, hogy valamilyen gyűjteményi azonosítót használnak, ami egyértelműen azonosítja, de természetesen akár más is lehetséges. Arról van szó, hogy ezeket a listákat, ezeket egymásból lehet ágyazni, illetve csoportosítani is lehet, és itt a kiadásnak az elkészítője ezeket a beágyazott listában szereplő három szövegforrást, ezeket azért csoportosította egybe, mert valamilyen szöveg jelenség szempontjából azonos módon viselkednek, míg a külön kiemelt, tehát az első két szereplő az meg ezektől eltérően máshogyan. Ennek az lehet a haszna, hogy ilyenkor nem kell megadni mind a három witness-t, mert úgyis egyformán viselkednek, hanem csak egy formán lehet rájuk utalni, ott látszik is, ahol egy reading meg van adva, és ott a con azonosítóval hivatkozik egyszerre a háromra. Így érthető. Olyan is lehetséges, hogy az egyes readingek akár üresek, ilyenkor az XXL szintaxisnak megfelelően ugye egy üres taget fog kapni, az a záró elem már a tagben benne kell, hogy legyen. Ez az eset, amikor bizonyos szöveg sajátság helyén egy kiadásban nincs semmi. Mondjuk kimarad egy szó belőle, például mondjuk egy vers szövegből, stb. És nagyon fontos természetesen a kritikai kiadások esetében a szövegkritikai jegyzeteknek az elhelyezése, ugye a note elem való erre, és itt is hasonlót láthatunk, mint az előbb a szöveg és a kép összekapcsolásakor. Tehát, hogy mindkét helyen el van helyezve ugyanaz az azonosító. Ugye itt XML ID szerepel a két readingnél. Ugye az F105 és az R105, és akkor a jegyzet, ami alul látható, az mind a kettőre vonatkozik. Az, hogy a szövegkritikai jegyzeteket hol helyezik el a dokumentumban, arra nézve is többféle megoldás van. Vannak, akik elkülönítetten kezelik, vannak, akik az adott díven belülre teszik, stb. Tehát többféle megoldás is lehetséges, a teljes szintaxis az egyébként ezeket egyaránt lehetővé teszi. Sok, valószínűleg az a fontos szempont, hogy átlátható maradjon a kód, nem is a kiadás, mert a kiadás úgy jeleníthető, ahogy akarjuk, hanem inkább, hogy bizonyos esetekben, nagyobb méretű kódok esetében lehet, hogy jobb azon a helyen elhelyezni a szövegkritikai jegyzetet, amely, vagy annak az elemnek a közelében, amire vonatkozik, mert különben nagyon távol kerülhet, és milyen nehéz esetleg megtalálni, vagy összekapcsolni, vagy együtt kezelni őket. És akkor végezetül a TEI kritikai kiadás egyik lehetséges szövegvariáns kezelési metódusáról szeretnék néhány szót mondani. Egyébként a TEI kritikai apparátusról szóló fejezete három módszert ismertet a szövegvariánsok kezelésével kapcsolatban, de még ezeken kívül is léteznek megoldások egyébként, tehát nem csak ez a három használható, viszont az ajánlásokban ez a három van benne, és ezek közül is leginkább elterjedt ez a párhuzamos szegmentálási eljárás, mégpedig azért, mert a modern textológia elmélet felfogásához ez áll legközelebb, tehát a legtöbb elméleti író általában ma már az egyes szövegvariánsokat egyenértékűnek szokta tekinteni. Ugye a párhuzamos szegmentálási eljárásnak ez a lényege tulajdonképpen, hogy nem tesz különbséget az egyes szövegforrások variációi között. És akkor látható, hogy hogy lehet ezt megoldani. Ugye ilyenkor nem szerepel lem elem, mert nem lesz kitüntetett főszöveg, hanem csak readingek lesznek, amelyek hozzá vannak rendelve ugye a megfelelő witnesshez. Természetesen az elején elmondottak itt is igazak, tehát hogy ezt többféle nyelvi szinten is meg lehet tenni. Ez nyilván attól függ, hogy mire akarunk kereshetőséget biztosítani, alapvetően ettől. Ez egy szerkesztői döntés.